Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Puskás Antal. Hallgassuk meg a mai napra szánt evangéliumot, amely Szent János könyvéből, az 5. fejezetből van, 17-től a 30. versig. Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak. Az én atyám szüntelenül munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is. E szavak hallatára a zsidók még inkább az életére törtek, mert nem csak a szombati nyugalmat szegte meg, hanem Istent atyának mondta, és így egyenlővé tette magát Istennel. Jézus azonban tovább hirdette. Bizony-bizony, mondom nektek, a fiú semmit sem tehet önmagától, csak azt teheti, amit az atyánál lát. Amit ugyanis az atya cselekszik, azt cselekszi a fiú is. Az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit cselekszik. Sőt, még nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy csodálkozzatok rajta. Amint ugyanis az atya halottakat támaszt föl és kelt életre, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem ítél meg senkit sem, hanem az ítéletet egészen a fiúra bízta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tiszteli. Aki a fiút nem tiszteli, az nem tiszteli az atyát sem, aki a fiút küldte. Bizony-bizony, mondom nektek, aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életre. Bizony-bizony, mondom nektek, eljön az óra, sőt már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát. Meghallják és életre támadnak. Amint ugyanis az atyának élete van önmagában, a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. A fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen. Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és életre kelnek. Előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak az életre, akik rosszat tettek, feltámadnak a kárhozatra. Én önmagamtól semmit sem tehetek. Amint atyámtól hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Kedves hallgatók, a mai napra szánt evangélium egy elég hosszú szakasz. János apostolnak az 5. könyvének az 5. fejezetéből ez a szakasz azután következik, hogy Jézus meggyógyítja 38 éve beteg embert, és itt fejti ki az Úr Jézus Krisztus az ő tanítását több dologról is. Elsősorban arról, hogy Jézus mindig azt cselekszi, amit az atyánál lát. Folyamatosan munkálkodik, mint ahogy az atya is munkálkodik. Világosan kifejeződik ebben az utalás arra, hogy Jézus és az atya tökéletesen egy. Azután beszél Jézus az ítéletről, ami ugyancsak az atya és a fiú között teljes egyetértésben történik. Majd beszél a halottakból való feltámadásról is, ami az Isten igéje alapján történik, illetve Isten igéje lesz az, aki föltámasztja a halottakat. Majd Jézus azzal fejezi be ezt a hosszabb tanítást, hogy megint csak azt teszi, amit az atyától hall. Nézzük most tehát részletesebben ezeket a bekezdéseket, amiket itt János evangélium 5. fejezetében találunk. Az egész tehát azzal kezdődik, hogy a zsidók életére törnek, amiért meggyógyította a 38 éve beteg embert, mégpedig azért kezdik őt üldözni, és azért ölnek az életére, mert mindezt szombaton tette. Ezzel ugyanis a zsidók, akik kezdik őt üldözni, arra hivatkoznak, hogy a szombati nyugalmat szegi meg. Mivel pontosan erre utalnak, erre hivatkoznak, Jézus fontosnak tartja, hogy itt az Atya munkálkodásáról beszéljen. Tudnélik, maguk az ellenfelei is Istenre hivatkoznak, végső tekintéként az Istent tartják abban az ügyben, hogy a szombat nyugalmat meg kell tartani. Ugyanakkor Jézus is az Atyára hivatkozik. De Jézusnak az érvei természetesen sokkal mélyebbre mennek, sokkal gyökeresebbek. Mit is mond az Úr, nekik válaszol? Az én Atyám szüntelenül munkálkodik. Mint egy az Atyának a munkálkodása nem szűnik meg szombaton sem. Ez az az érv, amire Jézus hivatkozik. Látszólag fölborítja ez a szombati nyugalomnak a gondolatát, parancsát, de mégis meg kell benne találnunk azt a sokkal mélyebb igazságot, amire itt Jézus hivatkozik. Hogy is van ez? Hiszen azt olvasok a Teremtés könyvében, hogy Isten a hetedik napon megpihent. Hogy van az, mikor most Jézus az Atyáról azt állítja, hogy szüntelenül munkálkodik? Természetesen azzal, hogy a teremtés véget ért, és beállt a szombati nyugalom, a Teremtés könyve egyébként, ez egy liturgikus költemény is egyben, és hivatott azt hangsúlyozni, hogy a szombati nyugalom az innen származik, illetve a szombati pihenésnek a parancsa innen származik a teremtés rendjéből. Mégis az Istennek van rá hatalma és van rá tekintélye, hogy ezt a nyugalmat egy mélyebb szinten úgymond áthágja, természetesen ez egy idézőjeles szó, ez az áthágja, hiszen Isten nem hágja át a saját parancsait. Csak egyszerűen egy mélyebb szinten kell megértenünk ezt, és nem ragozom már tovább, mert úgy gondolom, hogy mindenki érti, mire akarok utalni. Isten tehát a mélységben mindig cselekszik. Ahol embert kell megmenteni, ahol beteg embert kell meggyógyítani, ahol ki kell árasztani a megújulás lelkét, ott az Isten szüntelenül cselekszik. Mondhatnánk, hogy a hetedik nap a nyugalom napja Isten részéről, a rácsodálkozás napja a teremtésre, arra, hogy az milyen szép, hogy az milyen csodálatos. És az ember számára is ez a nyugalom napja azt parancsolja, hogy csodálkozzunk rá az Isten teremtésére. Hogy dicsőítsük Istent azért, amit teremtett. És ezen a szinten teljesen összhangban van a gyógyítás a nyugalommal. A fölszínen persze, a Jézus ellenfelei számára kettő összeegyeztethetetlen, mert a nyugalom és a gyógyítás az számukra munka és a pihenésnek az ellentétében jelenik meg. De amikor Isten rácsodálkozik a teremtésére, és meg akarja áldani a nyugalom napján, mégis ez egyfajta cselekvés, ami magában hozza Isten tekintete, magában hozza a gyógyulást, magában hordja a megújulást. És Jézus, amikor megjelenik a Betesdai fürdőnél az oszlopcsarnokok között, kiemeli az evangélista, hogy Jézus látta az ott fekvő 38 éve beteg embert. Ez a látta, ahogy a tegnapi evangéliumnál is hangsúlyoztam, 17-szer jelenik meg ebben a fejezetben. Ez a látta, kérdezzünk csak rá, nem ugyanaz, mint ami a Teremtés könyvében található? Amikor azt olvassuk Istenről, hogy látta Isten, hogy amit alkotott, az jó. Ez a teremtő jár körbe most itt, a Betesdai fürdőnél, és látja, az embert. És ebben az emberen megpihenő tekintetben ott van a Teremtő Istennek mindent megújító jósága. Ugyanakkor történik utalás az evangéliumi szövegben arra, hogy Istent atyának mondta. Tehát ez a második érv, ami miatt szembeszállnak a zsidók Jézussal. Egyik tehát a szombati nyugalom megszegése, másik, hogy Istent atyának mondta. Erre azért tudnak hivatkozni, mert Jézus azt állította, hogy az én atyám munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is. Tehát Jézus mint egy szintre helyezi magát Istennel, és ez volt a másik érv az ellenállásra. Jézus azonban saját engedelmességére hivatkozik. Tudnilik, hogy ő nem cselekszik semmit sem magától, csak amit az atyánál lát. Ez az atyánál lát megint egy különleges hivatkozás, és fontos benne felfedeznünk egy másik szentírási jelenetet. Amikor Mózes fölmegy a Hóreb hegyére, hogy onnan lehozza az isteni parancsokat, a 10 parancsolatot, előtte 40 napig ott tartózkodik, és közben Isten megmutat neki sok mindent. Megmutatja neki többek között a templomot, amit majd fel kell építeni, pontosabban a szent sátrat először, és ennek alapján kell majd később fölépíteni a szent sátrat, az összes eszközt, amit szükséges az Isten tisztelethez. Tehát Mózes is először az Istennél látta bizonyára egy látomásban mindezt. Ugyanígy Jézus hasonlóan hivatkozik arra, hogy amit az atyánál lát, azt cselekszik. Tehát ez megint csak egy világos utalás arra, hogy Jézus és az atya teljesen egy. Nem csak úgy, mint Mózes, aki Istennek barátja volt, és nagyon-nagyon közeli barátja, aki tulajdonképpen részesült abban az kegyelemben, hogy hallhatta Isten hangját. Jézus más szinten, a természete szintjén egy az atyával, hiszen Isten ő úgy, ahogy az atya. Ezek után Jézus arra hivatkozik, hogy ez még semmi, amit ő cselekszik. Ez még semmi, hogy valaki életre kell, hiszen majd csodálkozni fognak az emberek rajta, hogy az atya még nagyobb dolgokat is mutat majd neki. Tudnillik, azt, hogy halottakat támaszt föl. Ez is abból az egységből fakad, ami Jézus és az atya között fennáll. Mert itt is Jézus arra utal, hogy az atya nagyobb dolgokat mutat majd neki. Vagyis az, amikor Jézus feltámaszt valakit, amikor meggyógyít valakit, az nem egyszerűen a saját emberi logikája alapján választja ki, hogy éppen ki legyen az a több száz emberből például, akit a Betesda fürdőnél meggyógyít. Nem ő választja ki legyen az, akit feltámaszt, hanem ezeket mind az atya mutatja meg neki. Tehát létezik egy olyan belső látása Jézusnak, amihez tulajdonképpen nem vagyunk képesek hozzáférni, de mivel ő mondja, ezt hinnünk kell, hogy ebből a mélységből, számunkra hozzáférhetetlen mélységből cselekszik Jézus. És az atya mutatja meg neki, hogy mit kell tennie. Tehát Jézus itt a halottak föltámasztására is hivatkozik. És ezután áttér az Úr az ítélet kérdésére, ami ugyancsak az atyával való egységben történik. Mert az atya rábízta teljesen az ítéletet a fiúra. Számunkra ebben van egy csodálatos örömhír, mert az Úr azt állítja, hogy aki hallgatja őt, és hisz benne, hisz a szavában, azt nem sújtja az ítélet, hanem átment a halálból az életre. Ez azért fontos, mert Jézusban nem csak az feltámasztás, nem csak a betegek gyógyításán keresztül van jelen az Atya, hanem azáltal is, hogy azok a szavak, amiket ő elmond, azok Istennek a szavai. Ezért egyszerűen, ha az ő szavaira hallgatunk, akkor Istenre hallgatunk. Látjuk tehát, hogy többféleképpen, több megközelítésből beszél, tanít Jézus arról, hogy hogyan van jelen az Atya az emberek között. Majd utána még egyszer rátér a halottak feltámasztására. A halottak meghallják az Isten fiának szavát, meghallják és életre támadnak. Amint ugyanis az Atyának élete van önmagában, a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Tehát Isten fiának a szava olyan hatalommal bír, hogy még azok is, akik meghaltak, ennek a szónak a hallatán életre kelnek. Ez az ige szerepel egyébként a temetési olvasmányokban is. Nagyon fontos, hogy hallják azok, akik ott éppen gyászolók. Egyáltalán fontos nekünk is, hogy ez az ige nagyon mélyre hatoljon a szívünkben. A halottak meghallják az Isten fiának szavát. Bizonyára mindnyáján voltunk úgy már gyerekkorunkban, hogy aludtunk, és az édesanyánk hangja ébresztett föl az új napra. Nincs is annál csodálatosabb. Amikor az ember nem egy csörgő órának a hangjára ébredt fel, szinte felriad, hanem egy szerető édesanyának a hangjára, aki, vagy édesapának a hangjára, aki simogatva, gyengéden fölkelti őt egy új napra. Számomra ez az a jelenet, ami szemeim előtt megelevenedik, amikor ezt az evangéliumi részt olvasom, hogy a halottak meghallják Isten fiának a szavát. Természetesen nem mindenki számára lesz ez egy ilyen gyengéd ébredés az életre, a halálból, hiszen ezt Jézus maga is mondja, hogy előjönnek a sírjukból, akik jót cselekednek, az életre támadtak föl, akik pedig rosszat tettek, azok a kárhozatra támadnak föl. Tehát egy olyan ébredés lesz ez, ami egyeseknek hatalmas örömre és örök boldogságra való ébredés lesz testben. Mások számára pedig a legrettentőbb, legborzasztóbb ítéletre való fölébredés lesz. Talán azért is fontos ezt, hogy azért is mondja ezt Jézus, hogy vegyék komolyan most az Isten szavát, még mielőtt a halálból fölkelteni őket, mert mindenkit föl fog kelteni Isten szava, azokat is, akik hittek benne, azokat is, akik nem. Azokat is, akik gyűlölték őt, föl fogja kelteni életre. Mert neki adatott minden hatalom, és neki adatott az ítélet. Éppen ezért most kell már közel kerülnünk Isten szavához, most kell megismerkedni vele, most kell hinni benne, mert aki most hisz, mondja Jézus, az már átment a halálból az életbe. Tehát azt már nem éri az ítélet. Nagyon érdekes ez a megközelítés, és azért is hangsúlyozom itt, azért emelem ki, mert többször azt az ellenvetést hallottam, hogy hát igen, az Isten majd a jót és az ígéreteit, a boldogságot majd az örök életre halál után tartogatja. Hát tulajdonképpen ebben van igazság, de az is igazság, hogy Isten már most adja nekünk az örök életet. Tehát aki hisz benne, az már átment a halálból az életre. Vagyis most, a jelenben ment át az életre. Ennek az örök életnek a gyümölcsei természetesen már most megmutatkozhatnak a mindennapjainkban. Elsősorban abban a békében és szabadságban, amit Isten adhat nekünk. Mindez a hit révén juthat el hozzánk. Elsősorban azáltal, hogy elhisszük, hogy örök életünk van. Elhisszük, hogy Isten megajándékozott minket. Elhisszük azt, hogy Krisztus, amikor szól hozzánk, akkor az Isten szól hozzánk. Először magunkról kell elhinnünk, hogy szerethetők vagyunk. Először azt kell elhinnünk, hogy a szeretet, amit befogadunk Krisztustól, az képes minket alakítani, gyógyítani. És így leszünk képesek fejlődni, így leszünk képesek növekedni. Kedves hallgatók, a mai evangéliumnak tehát ezek a főbb gondolatai. Jézus az Atyával egy, úgy munkálkodik, ahogyan az Atya mutatja neki. Jézus semmit sem cselekszik, azon kívül, amit az Atya mutat neki. Most pedig fejezzük be egy imádsággal. Urunk Jézus Krisztus, kérlek azokért, akik ezt az evangéliumot és a magyarázatát hallották, jusson el hozzájuk az ige, jusson el a szívük mélyére, érintse meg őket a te szavad. Érintse meg őket a te szavadon keresztül a Szentlélek ereje. Fakassza föl bennük az életadó forrást. Fakassza föl bennük azt az örömet, hogy részeseik már az örök életnek. Urunk Jézus Krisztus, hisszük, hogy jelen vagy. És amikor te jelen vagy, jelen van veled együtt az Atya is, és jelen van a Szentlélek is. Ezáltal a jelenlét által kérlek, gyógyíts minket. Kérlek, vedd el tőlünk kötelékeinket, vedd el tőlünk azokat a félelmeket, amik a magányosságból fakadnak, amik a problémákból, gondokból fakadnak. A te jelenléteddel töltsd be mindenkinek a szívét, aki hallgatja azt a mai adást, hogy ne legyen eredménytelen egyetlen ige sem, ami a te szádról fakad, amelyet az evangéliumban olvasunk. Amen. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották, maradjanak velünk, további kellemes rádiózást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!